Az Európai Bizottság közé tette a 2021-2027 közötti periódusra szóló hosszú távú költségvetési javaslatát. A javasolt büdzsé a 27 tagállam bruttó nemzeti jövedelmének az 1,1%-a, vagyis figyelembe véve az inflációt lényegében megfelel a jelenlegi 2014-2020 közötti költségvetésnek. A nettó befizető Nagy-Britannia kilépésével csökkennek az uniós büdzsé bevételei, másrészt előálltak plusz feladatok, például a biztonság, a migráció, a közös védelem. Ugyanakkor a bizottság javaslata csak részben akarja megoldani az így keletkező gazdasági, pontosabban pénzügyi problémát, a másik nem is titkolt cél politikai és pedig a jogállamiságot megsértő országok megregulázása. A javaslatról Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel beszélgetünk, üdvözlöm és a hallgatók nevében is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a felkérést, jó napot kívánok!
Még mielőtt rátérnénk a politikai kérdésekre, vagyis a pusztán politikai kérdésekre, mert ahol pénz van, az politikai kérdés is. Maradjunk a gazdasági résznél. Ahogy a bevezetőben is említettem, az EU költségvetése nagyjából megmarad a jelenlegi szinten, reál értéken legalábbis, ugyanakkor megváltoznak a prioritások. Ilyen szűkebb perspektívával kezdeném, hogyan érinti mindez Romániát?
Azzal kezdeném, hogy aláhúznám, hogy egy javaslatról van szó egyelőre, és ennek a javaslatnak még egy hosszú utat kell végigjárni addig, amíg valóban törvény lesz belőle. Ez az út egyrészt a tagállamokon keresztül vezet, tehát az Európai Tanácsnak meg kell vitatni ezt a javaslatot, és valamilyen véleményt kell mondani róla. Nyilván, hogy módosításokat fog javasolni, illetve fog igényelni az Európai Tanács, mert a tagállamok már bejelentették azt, hogy különféle véleményük van, például azzal kapcsolatban, hogy többel járuljanak hozzá a közös költségvetéshez, és a prioritásokat is különféle módon tekintik a tagállamok. A másik szűrő és a végső szót végül az Európai Parlament mondja ki, párhuzamosan a tanáccsal mi is megvitatjuk a törvénytervezetet, vagy a javaslatot, valamikor az év vége felé megszületik egy jelentés, és amennyiben különbségek vannak a parlament jelentése és a tagállamok véleménye között, akkor egy mediálási procedúra indul be, amelyet remélhetőleg a jelenlegi tervek szerint jövő év tavaszáig befejeznének az intézmények. Ezért a cél az, hogy költségvetési keret legyen már törvénybe foglalva valamikor az európai parlamenti választások előtt, a jövő év májusa előtt. Na most ez magában egy rekord lenne, hiszen eddig még soha nem sikerült kevesebb, mint 18 hónap alatt végigvinni ezt a procedúrát. Most is azt látom, hogy nagyon egymásnak fognak feszülni a vélemények. Na most Románia. Románia nyer is és veszít is, mint tulajdonképpen minden tagállam, de talán a keserű pilula az keserűbb nálunk, mint mondjuk a nyugati tagállamok esetében, hiszen pontosan azok a szakpolitikai területek kapnának kevesebb finanszírozást a következő 7 évben a bizottság javaslata szerint, amelyek fontosak számunkra. A kohéziós alap csökkenne, a közös agrárpolitika és a közvetlen kifizetések. Számokat is mondott Jean-Claude Juncker, illetve a költségvetési biztos Günther Oettinger, 7%-os csökkenés a kohéziós alapnál, 5%-os a közös agrárpolitika esetében, illetve ezen belül 4%-kal csökkennének a közvetlen kifizetések. Ez nyilván, hogy bennünket érzékenyen érint. Vannak viszont jó hírek is. A költségvetés egyik prioritása a védelem és a határvédelem. Sokkal több pénz kerül ezekre a területekre, és nyilván, hogy Romániának egy nagyon hosszú külső határa van, tehát itt olyan összegekről van szó, amelyek nyilván, hogy közzéjátszanak a fejlesztés politikában is. Megduplázódik az Erasmus, ez nekünk is jó, hiszen a fiatalok nélkül jövőt nem tudunk elképzelni. Szinte megduplázódik a kutatási, fejlesztési alap, és ez nyilván, hogy most gondoljunk csak a nagy egyetemi központokra, akár Erdélyben, akár Románia szerte, ahol nyilván, hogy egy egyetemnek a létezése nem csak azáltal fontos gazdaságilag, hogy valahol kell lakjanak és valahol kell legyenek a diákok, hanem azáltal is fontos az egyetemi központnak a kutatás, fejlesztés, innovációs potenciálja, hogy a helyi gazdasággal dolgoznak együtt. Van jó hír olyan szempontból is, hogy a közös védelempolitika egy olyan új eszközzel fog rendelkezni, mint például a katonai mobilitást elősegítő eszköz. Na most sokat beszéltünk arról, hogy 100 év alatt nem tudott Románia egy Kárpátokat átszelő autópályát építeni, majd lehet, hogy uniós finanszírozással fog ez megépülni, hiszen nyilvánvaló, hogy egy Kárpátokat átszelő autópályának katonai stratégiai jelentősége is van. Tehát ha jól beleolvasunk a költségvetésbe, akkor azt látjuk, hogy Romániának jó is, de ugyanakkor aggasztó tartalom is van, a kohéziós, illetve agrárpolitikai adatok csökkenése. Ezért én úgy látom, hogy meg is van a mandátum a következő hónapokban a mi számunkra, és pedig az, hogy olyan koalíciókat alakítsunk ki, úgy alakítsuk a közép-kelet-európai együttműködést, most itt gondolok a visegrádi négyekre, de gondolok az összes olyan országra, mint például Portugália, vagy más jelentős agráriummal jelentkező országok, akikkel együtt a tanácsban, és ez inkább a tanács, de a parlament területe is, olyan többséget lehetne kialakítani, amely picikét rendezze át ezeket a megszorításokat. Van még egy jelentős gondunk, akkor, amikor azért harcolunk, vagy amellett kardoskodunk mi Romániából származó EP képviselők, hogy tessék a kohéziós alapot, a regionális fejlesztési finanszírozásokat szinten tartani, akkor rendszeresen azt a választ kapjuk, hogy de hát miért kardoskodtok emellett, hiszen ti nem vagytok képesek felhasználni a rendelkezésre álló alapjaitokat, tehát nem csak a parlamentben és a tanácsban kell harcolni, hanem jó lenne, hogyha a kormányzat otthon is megtekintene azt, hogy milyen bürokrácia csökkentő intézkedéseket és milyen hatékonyság javító intézkedéseket tud meghozni, hogy legalább idéntől, 2018-tól lendüljön fel az uniós alapok felhasználásának a hatékonysága Romániában.
Igen, és még az eredményességen belül is be lehetne vezetni egy eredményességi mutatót, hogy úgy mondjam, tehát hogy a Románián belül is a kohézió a régiók között javuljon, mert erről is beszélgettünk egy korábbi műsorban, hogy szétfejlődéshez vezettek ezek az alapok.
De úgy van, ez teljesen igaz és fontos megjegyzésnek tartom, hiszen nyílik az olló, ezt látjuk európai szinten is. Hiába volt 7%-os gazdasági növekedés a tavaly Romániában, hogyha ez az egyéni fogyasztás motorjából volt ilyen élénk, és nem fejlődés, hanem fogyasztás élénkül Romániában. A régiók közötti, az országon belüli olló kinyílása pedig az sajnos nagyon-nagyon evidens.
Igen, még egy pontosítás, hogyha nem tudom, hogy jól értem-e, de az a tény, hogy az unió költségvetése megmarad reálértéken a nagyjából a jelenlegi szinten, az azt is jelenti, gondolom, hogy viszont névértéken nő az országoknak a hozzájárulása, tehát Romániának is többet kell befizetnie. Névértéken ismétlen.
Úgy van, mindkét szem. Persze itt van egy kicsi pénzügyi ügyeskedés, és pedig a szinten maradást azt úgy kell érteni, hogy egy olyan alap is bekerül az Európai Uniós költségvetésbe, amely több 10 milliárd értékű alap, és amely eddig a költségvetésen kívüli kormányközi együttműködésre alapozott, és pedig az úgynevezett nemzetközi fejlesztési támogatásnak az alapja. Tehát ez a pénz eddig nem volt beszámolva az EU költségvetésében, mostantól beszámolják. Amúgy megjegyezném azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz, a következő hetek, hónapoknak a dolga lesz ez, hogy elemzők valóban összehasonlító komparatív elemzéseket végezzenek el, hiszen ne felejtsük azt el, hogy az elmúlt 7 éves költségvetési ciklusban az EU 28-ról beszéltünk, most pedig egy újabb EU 27-ről fogunk beszélni, és ráadásul nem Málta vagy Ciprus lépett ki, hanem az Egyesült Királyság fog kilépni, tehát a harmadik legnagyobb gazdasága és a harmadik hozzájáruló az Európai Unió költségvetéséhez. Ebből azt szeretném elmondani, hogy ha a mai, nem a mai, a 2022-es vagy 2023-as EU-t szeretném összehasonlítani a 2017-essel vagy 16-os év uniójával, akkor az utóbbiból, a jelenlegi EU-ból le kellene vonni az Egyesült Királyságot. Na, ez egy nagyon nehéz gazdaság elemzési feladat. El fogjuk végezni a következő időszakban, de most egyelőre szerintem azt kell elfogadjuk, hogyha a tagállamok elfogadják azt, hogy 0,1% ponttal, tehát a jelenlegi 1%-ról 1,14%-ra növelik a nemzeti hozzájárulásokat, akkor lehet arról beszélni, hogy úgy névértéken, mint pedig inflációval mérve, valamilyen mértékben szinten marad az Európai Unió költségvetése.
Igen, most az Európai Parlament ennél nagyobb költségvetést javasolt márciusban, és hát az eddigi tapasztalat az azt mutatta, hogy a kompromisszumok eredményeként elfogadott költségvetés az még kisebb is szokott lenni, mint a bizottság javaslata volt, tehát elképzelhető, hogy a most javasolt költségvetés is kisebb lesz, vagy hát ez a valószínűbb. A kérdésem is ez, hogy elképzelhető-e viszont az, hogy a mostani alkalom kivétel legyen.
Egyelőre az Európai Unió az elmúlt 40 esztendőben, amióta közös költségvetést alkalmaz, nem volt még soha abban a helyzetben, hogy kevesebb tagállam számára tervez költségvetést, és hogy egy jelentős tagállam visszavonulásának a hatásait kell ellensúlyozza valamilyen módon, úgy, hogy egyszerre a világ is nagyon változik, tehát egy dupla nyomás alatt van az Európai Unió, egyrészt a Brexit, és az, hogy EU27-nek kell tervezni, másrészt az, hogy a gyorsan változó világnak az újabb prioritása, talán azt mondanám, hogy nem is gazdasági jellegű most ezúttal, hanem inkább politikai és társadalmi jellegű, hiszen a legfontosabb kihívás, aminek választ kell adni, az a biztonságpolitikai kihívás, a migrációnak a hatása, és az, hogy meg kell erősíteni a külső határokat, hiszen egyértelműen mindenki ma már arról beszél, hogy a külső határok megerősítése nélkül nincs jövője a 27-ek Európai Uniójának. Tehát egyszerre két kihívásra kell választ adni. Én nem vagyok nagyon optimista, amikor arról beszélek, hogy valóban igen, az Európai Parlament 1,3%-os nemzeti bruttó termék arányos hozzájárulást javasolt, tehát egy jelentősebb emelkedést, mint az Európai Bizottság. Viszont ugyanakkor tudni kell azt, hogy a következő másfél hónapban a 7 éves költségvetési tervezettel kapcsolatban több 10 szabályzatot, programot vagy javaslatot fog megfogalmazni az Európai Bizottság, közöttük az úgynevezett saját pénzügyi forrásokra vonatkozó javaslatot. Van itt több elgondolás azzal kapcsolatban, hogy a saját jövedelmeit az uniónak, azokat a jövedelmeket, amelyek pénzügyi jellegű jövedelmek, hogyan lehet fölkerekíteni, például a hozzáadott értékadó direktíva módosítása által, tehát az ÁFA szabályozás módosítása által, a vámtarifa szabályozásnak a módosítása által, illetve olyan új pénzügyi források megnevezése, mint például a pénzügyi piacoknak a megadóztatása, vagy pedig az energia területén a kibocsátások kereskedelmének adózásával kapcsolatos új Európai Uniós közös adó.
Erre akartam egyébként rákérdezni, mert ez egy nagyon érdekes politikai, vagy akár politikatudományi kérdés is, tehát hogy az Európai Unió közvetlenül vethette ki adót. Annak idején az Egyesült Államokban is több mint 100 évig vitatkoztak rajta, amíg bevezették az első szövetségi szintű adót, vagy hát elfogadták, hogy ez alkotmányos. Ez kisebb ellenállásba fog ütközni, mint az, hogy növeljék a hozzájárulását a tagállamoknak, mert ez egyértelműen az Európai Egyesült Államok irányában mutató lépés lenne.
Igen ám, de nézzük azt meg, hogy mit jelent egészen konkrétan az, hogy Európai Egyesült Államok. Ez egy játék a szavakkal. A föderális Európa egészen pontosan mit jelent. Itt is attól függ, hogy...
Úgy értettem egyébként, hogy föderális irányba menni.
Igen, ezért tettem hozzá azonnal a föderális Európának a gondolatát, amely annak a mértéke, hogy mennyit gyakorolunk közösen a szuverenitásunkból az Európai Unió szintjén, és mennyit gyakorolunk otthon a szuverenitásból minden tagállam vagy minden nemzetállam szintjén, ez egy olyan képlékeny történet, ami ezelőtt 20 évvel teljesen másképpen nézett ki, ma egy bizonyos féleképpen néz ki, az Európai Unió a megújulás válságában is van, ugye az EU27 az nem egyszerűen egy kivonási műveletnek az eredménye, hanem itt át kell gondolni mélységesen dolgokat, és nyilván, hogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy 10-15 év múlva hogyan fognak gondolkodni az akkori, a mai nagyon fiatalok, akik akkor döntéshozókká válnak, vagy legalábbis szavazópolgárokká, vagy milyen irányba fog elmozdulni az Európai Unióban az egyensúly azok között, akik közös piacot, közös kifizetőnemet, minél több közös döntést, vagy odaakadnak közös döntéseket, ahol az észszerűbb Brüsszelben meghozni, például energiapolitika, a vámpolitika ugye már közös évek óta, és rengeteg hasznot hozott az Európai Unió állampolgárainak, hiszen egész egyszerűen itt tulajdonképpen az állampolgárok jólétéről van szó, nem pedig a tagállamok közötti versengésről. Amit most látunk, hogy nagyon sok repedés, nagyon sok hasadék van az Unióban, kelet és nyugat között, észak és dél között, szakadék van a befizetők és a haszonélvezők között, szakadék van a migrációt támogató és a migrációt ellenzők között, szakadék van azok között, akik úgy tekintik a közös agrárpolitikát, hogy nagyon fontos és hozzájárul az élelmiszerbiztonsághoz és az Európai Unió létéhez, és azok között, akik azt mondják, hogy bocsánat, a közös agrárpolitika az egy régi, baloldali, szocialista, akár kommunista típusú redisztribúciós politika, mert ilyenek is vannak, és hát tudjuk, hogy ilyen vélemények is vannak az Unióban. Tehát harc várható. Ez a harc, ez persze, hogy konkrétan a költségvetési keretről szól, de igazából nem választható szét attól a vitától, amit úgy nevezünk, hogy az Európai Unió jövőjéről szóló vita.
Milyen érveket lehet felsorakoztatni azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek a források csökkentésében érdekeltek? Itt nyilván a nettó befizetőkről van szó, a nagy tagállamokról, Németországról, Franciaországról, de Hollandia, Ausztria már tiltakozott is, vagy nem akarnak növelést.
Érdekes módon Németország, amelyik a legnagyobb nettó befizető, már bejelentette, hogy hajlandó növelni a hozzájárulást. Ausztria, amelyik körülbelül a 7.-8. helyen áll a nettó befizetők sorában, már kijelentette, ugye fiatal, dinamikus és hát igen populista kancellárja révén, hogy szó se róla, hogy elfogadjon egy befizetést, persze ettől véleményem szerint hónap múlva egészen nyugodtan be fog sétálni Ausztria is a befizetéseket emelők táborába, hogyha úgy érzi, hogy kap valamit azért, amit befizet. És akkor itt most eszünkbe kellene jusson egy vita, amely nálunk is Erdélyben és a magyarországi médiában is eléggé hangos volt pár hónappal ezelőtt, hogy tulajdonképpen az uniós alapok azok visszajutnak valahogy a nettó befizetők gazdaságaiba, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy például Romániának az első számú kereskedelmi partnere Németország, akkor azt látjuk, hogy azok a beruházások, amelyek európai uniós alapokból lesznek finanszírozva, azok tulajdonképpen azt is jelentik, hogy technológiát, vagy gépeket, vagy berendezéseket pontosan Németországból vásárolunk az uniós pénzzel, tehát Németország a legnagyobb uniós befizető, megnek számára megtérül az uniós befizetés alattal, hogy Lengyelország, Magyarország, Románia, Bulgária élénkítik a német és a német gazdaságot. Na most ezt ki is mondta, nem más, mint Günther Oettinger, az uniós költségvetéssel felelős biztos, aki ráadásul német. Úgyhogy én úgy vélem, hogy vannak olyan érvek, amelyek arról szólnak, hogy a közös piac, amely most már ugye 440 milliós lesz csak a brit kilépés után, a közös piac az olyan, hogy megtéríti az uniós költségvetéshez való hozzájárulást, azáltal, hogy piacot nyernek a nettó befizetők. És ez egy tényszerű dolog, itt most lehet ugye gazdasági gyarmatosításról, vagy bármi egyébről beszélni, de fontos az, hogy a számokat kell megnézzük. És hogyha a számokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez nem egy nullaszaldos történet, tehát valaki valamit kap, és valaki valamit ad, hanem egy olyan történet, amely arról szól, hogy együtt a 440 millió fogyasztóval rendelkező uniós közös piac, az mindenki számára több esélyt biztosít, mintha külön-külön a gazdaságok kellene. Németország a sajátnak a 80 milliós fogyasztó lakosságával, Románia a 16 vagy 18, vagy nem tudom, hogy pontosan hány millió lakosa még van ma Romániának.
Senki se tudja.
A maga 10 milliójával, senki nem tudja, úgy van. Tehát az Unió együtt a közös piac biztosítása által sikeres a gazdasági fejlesztésben. Persze ennek mindenki számára megvan az ára is, de megvannak az előnyei is.
Igen, hát az Európai Unió a kompromisszumról szól, de önt hallgatva most így eszembe jutott, hogy ezek szerint nem elképzelhetetlen, hogy ahogy lesz a kohéziós politika kedvezményezetjeinek is egy koalíciója valószínűleg, nem elképzelhetetlen, hogy lesz egy olyan koalíció, amelyben a nettó befizetők fognak érvelni a hozzájárulás növelése mellett.
Egyáltalán nem elképzelhetetlen. Az volt a hozzászólásom lényege a tegnap, amikor az Európai Parlamentben belett mutatva az új költségvetési tervezet, hogy annak a veszélyét látom, hogy itt most olyan élénk harc alakul ki a tagállamok között, amelynek nyilván a terepe egyrészt az Európai Tanács, de másrészt az Európai Parlament, hogy nehogy az történjen, hogy ez a költségvetési vita a kohéziót gyengítse, illetve csökkentse a szolidaritást. Tehát olyan módon kellene vitázni, olyan módon kellene a következő hónapokban harcolni egymással, hogy hogy ez ne kompromittálja az unió kohézióját, különösen akkor, amikor a kohézió, az összetartás az most a szokottnál is lényegesebb dolog, hiszen szembe kell nézni a Brexittel, és hát a brit kilépés az nyilvánvaló, hogy egy olyan történet, amelyből mindkét fél veszít. Úgy az EU-27, mint pedig az Egyesült Királyság veszíteni fognak. A kérdés az, hogy el tudjuk-e azt érni, hogy az új uniós 7 éves költségvetési keret az a veszteségek minimalizálásának az eszköze legyen.
Mi lehetett a célja a bizottságnak ezzel a javaslattal? Ami, tehát, hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen alatta van a lehetőségeknek és a szükségleteknek is. Miért nem javasolt egy nagyobb összeget?
A szükségleteknek mindig is alatta lesz egy költséget, és én még nem hallottam olyan országról, még nyilván azok országok esetében sem, mint Németország, ahol az alkotmány írja elő azt, hogy nem törvényes költségvetési deficitet engedélyezni, egyetlen egy évben sem. Tehát olyan ország és az unió sem lehet olyan, hogy elég a költségvetés minden célkitűzésre. Körülbelül kétszer kellett volna nagyobb költségvetési forrást biztosítani ahhoz, hogy minden a jelenlegi költségvetési elképzelés szerinti szükségletnek eleget tegyen az unió. Nyilván, hogy az Európai Bizottság nem egymagában állította össze ezt a költségvetési javaslatot. Ők konzultáltak a tagállamokkal, létezett egy csomó nyilvános konzultáció, amire úgy ágazati szervezetek, szakszervezetek, kormányok vagy különféle érdekképviseleti szervek nyújthattak be véleményt, de alkalmuk volt az elmúlt hónapokban a sima uniós állampolgároknak is elektronikus konzultáció által véleményt mondani, és nyilván, hogy a bizottság felmérte azt, hogy meddig mehet el a javaslattal, úgyhogy még mindig az észszerűség és az elérhetőségnek a keretein belül mozogjon. Lehetett volna persze 1,3%-os növelést javasolni, ahogy az Európai Parlament megtette ezt. Nyilván, hogy akkor, amikor megszavaztuk az 1,3%-ot, akkor mindannyian tudtuk azt, hogy valóban ez lenne a kívánatos, valóban ezzel szinten lehetne tartani úgy a közös agrárpolitikát, mind a kohéziós alapot, és eleget lehetne tenni a határvédelem és migráció kezelésének a feltételeinek, de azt is tudtuk, hogy a tagállamok nagyon nehezen fognak elfogadni bármilyen emelést, tehát nyilván távol lennénk attól, hogy 27 tagállam elfogadja az 1,3%-os hozzájárulást. Ez már a politikai része nyilván a költségvetés tervezésnek.
Igen, és a politikával folytatjuk. Jean-Claude Juncker bizottsági elnököt idézem, azt mondta, a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak. A bizottság ezért egy új mechanizmust javasol, amely megvédi az uniós költségvetést a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló általánossá vált hiányosságokhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatoktól. Az újonnan javasolt eszközök lehetővé teszik az unió számára, hogy felfüggessze, csökkentse vagy korlátozza az uniós finanszírozáshoz való hozzáférést a jogállamiságot érintő hiányosságok jellegével, súlyosságával és hatókörével arányos módon. Ilyen határozatra tesz a bizottság javaslatot, stb. Amikor legutóbb beszélgettünk, szó volt arról, hogy a 7. cikkely szerinti eljárás nem eléggé hatékony, kevéssé valószínű, hogy egy tagország azért fogja tiszteletben tartani a jogállamiságot, mert megvonják a szavazati jogát a tanácsban, ha erre egyáltalán sor kerül. Tekinthető úgy ez a mostani javaslat, mint egy úgymond rövidítés az eddig mindössze Lengyelország ellen bevetett 7. cikkely alkalmazása terén?
Elemzést akkor lehet majd elvégezni, amikor egészen konkrétan meglátjuk azt, hogy mit fog jogi hatállyal javasolni az Európai Bizottság. Egyelőre ez egy bejelentés. Lesz egy ilyen mechanizmus, én minden kétséget kizárólag azt látom, hogy valamilyen formában egy jogállamiság ellenőrző eszköz meg fog születni. Ennek a parlamentben is egy elég jelentős támogatása van, persze attól függ, hogy hogy fog konkrétan kinézni ez az eszköz. Elsősorban meg kell tekinteni azt, hogy van-e jogi alapja az Európai Unió alapszerződésének értelmében, tehát van-e olyan cikkely, lett ugye már meg is neveztek egy cikkelyt a Lisszaboni szerződésben, amely értelmében fog megszületni ez az új eszköz, az ellenőrző eszköz. Ennek a cikkeinek a tartalma viszont az Európai Uniós alapok felhasználásának a törvényességéhez köthető. És nyilván ott van az OLAF, az Európai Ellenőrző Hatóság, amelynek a hatásköre szigorúan csak az Európai Uniós alapok felhasználására, tehát a közös költségvetésnek a felhasználása kapcsán vélhető vagy létező szabálytalanságokra terjed ki. Lássuk a konkrét javaslatot. Azt is mondanám talán, hogyha arra gondolok, hogy milyen gyakran mi erdélyi vagy romániai magyarok kifogásokat emelünk a romániai jogállam működésével kapcsolatban, azt is mondanám, hogy talán jó egy ilyen eszköz, akkor, hogyha betartja azt, amit Jean-Claude Juncker amúgy már bejelentett, és pedig, hogy az EU-t rendszer szinten kezelő eszközről lesz szó, tehát mindenkire egyformán érvényes Belgiumra és érvényes Romániára, érvényes Máltára és érvényes Magyarországra. Igen, akkor egy ilyen eszköz elfogadható, és akkor persze, amit az előbb mondtam, hogyha alaposan megvan jogi szempontból, megvan alapozva a Lisszaboni szerződés, az Európai Unió alapszerződésének a szövegében. Nem tudjuk még, hogy néz ki ez, nem tudjuk, hogy néz ki az a javaslati metódus, amit javasolnak, hiszen jelenleg a bizottság bejelentéséből azt tudnánk, hogy az úgynevezett fordított minősített többségi szavazat lesz érvényben a tanácsban. Ez azt jelenti, hogy megszületik a javaslat mondjuk egy tagállam megbüntetésére, és azt úgy lehet visszautasítani, hogy minősített többségben vannak azok, akik visszautasítják a javaslatot. Na most ez szerintem politikailag egy elfogadhatatlan javaslat. Gondoljunk csak vissza 2015-re, akkor, amikor szeptemberben az Európai Tanács megszavazta a kötelező kvóták alapján történő elosztási rendszert. Persze, hogy nem egy általános javaslat volt ez, hanem csak az a 200-valahány ezer menekültre volt érvényes, amiről akkor szavazott a tanács. Egy pár tagállam ellene szavazott, a többsége megszavazta, tehát életbe kellett volna lépjen, és azt láttuk, hogy az Európai Unió elmúlt évtizedben a legnagyobb ellenkezését, a legnagyobb felfordulását, a legnagyobb egymásnak feszítését okozta. Tehát politikai szempontból én úgy vélem, hogy szerencsétlen, hogy többségi szavazással, vagy fordított minősített többségi szavazással erőszakkal próbáljon meg Brüsszel, most hadd fejezem magam ki így, rá erőszakolni tagállamokra bizonyos döntéseket. Itt együttműködésről kell, hogy szóljon ez az egész eszköz, kompromisszumkészségről kell szóljon, arról, hogy az Európai Unió értékeit mindannyian magunkénak tudjuk és tartjuk, de lehet, hogy másképpen és másképpen értelmezzük őket esetenként, és nem a fenyítés vagy a nyomásgyakorlás, hanem a kompromisszum keresés kell, hogy jellemezze az Európai Unió működését, még ezen a területen is.